Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Q-n. Köszöntöm Önöket, Stuber Andrea vagyok, köszöntöm a mai vendégemet, Pavletics Bélát.
Köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
Pavletics Béla Magyar Színház tagja, és mikor megbeszéltük ezt a mai találkozót, akkor még nem tudtuk, hogy így estei fognak felszabadulni mostanság, ha jól értettem, mert közben itt a napokban az új igazgató elmondta, hogy most a színház egy darabig nem fog játszani, amíg az új igazgató és a régi igazgató között lebonyolódnak az átadás, átvétel eseményei. Meglepte ez magát, ez a dolog?
Így van, én is ennyit tudok, amennyit most elmondott. Engem meglepett, mert már ugye az új igazgatóval beszélgettük már az előző év végén, találkoztunk már többször, nézett előadásokat, és mondta, hogy nagyon várja a munkát, hogy együtt dolgozhassunk. Nyilván a régi igazgatóval is beszélgettünk, azt gondoltuk, hogy az átmenet az sima lesz, és egyszerű. Mondjuk én nem is hallottam még olyat, hogy igazgatóváltásnál ilyen történet, hogy igazából az okát annyit tudunk, mint amennyit ön is mondott, amit az újság írók leírtak, vagy a színház.hu-n olvasható volt. Úgyhogy most február 12-ig a színház nem játszik.
De próbál?
Igen, van egy új bemutató, lesz majd február 13-án Frankenstein címmel, és ezt próbálják. A próba folyamat nem állt meg, de maga az előadások azok szünetelnek addig, mind a kis színpadon, mind a nagy színpadon.
Ez a rossz érzés ilyenkor elkezd fél hétkor bizseregni, hogy nem hát közeledek a színpad felé?
Természetesen fura, mert hál' Istennek elég sok előadásban vagyok, és szeretjük is őket. Nyilván most Macbeth című előadás is maradt el, ami viszonylag új bemutató, tehát így hármat játszottunk belőle, és az ember kicsit úgy készül rá, hogy na, majd most milyen lesz, hányan lesznek, milyen lesz a fogadtatása, és akkor ez egy ilyen légüres tér most hirtelen, amiben így belecsöppentünk, hogy én nem is próbálok per pillanat, előadásom sincs, csak úgy van egy ilyen két és fél hét, amikor végül is rám szakadt egy szabadság, aminek akár örülhetnék is. Úgyhogy megpróbálok neki örülni, remélem, hogy ha bármilyen probléma van, az megoldódik gyorsan, és a munka az újra folytatódhat, és a nézők jöhetnek újra hozzánk.
Reméljük, hogy így lesz, és azt gondolom is, meg nem is várom el, meg nem is feltételezem, hogy most minősíteni fogja ezt a dolgot, de én, mint néző, azt hadd mondjam el, hogy ezen én nagyon megdöbbentem. Tehát én azt gondoltam volna, hogy a igazgatónak, ha valami elsődleges, az, hogy játszon a színház, aminek ő az igazgatója, vagy még ha csak egy hete, akkor is. Tehát mi lehetnek a dolgok mögött olyasmik, amikről nem tudunk, de én, mint néző, ezt elég rossz néven veszem ezt a nyilatkozatot, hogy hát elmarad, nem tudom, 23 előadás, de úgyis csak 2500 nézőt érintene, mert körülbelül ennyien jönnek el. De hát az a 2500 néző, az most nem számít, de majd februártól már számítani fogsz, ezt én nagyon furcsa. Jó, mindegy, ez az én zárójeles véleményem.
Igen, bocsánat, hogy hagyfűzzek az, hogy igen, valószínű, majd gondolom, hogy február 12-13 után biztos lesz egy sajtótájékoztató, majd ahol majd gondolom mindenre fény derül, vagy lesz ennek talán valami magyarázata, vagy pedig egyszerűen csak újra visszatérünk az életbe
is. A kerékvágásba.
Várjuk a nézőket.
Mondja, hogy találkoztak az új igazgatóval, akit Zalán Jánosnak hívnak, és mostanában az volt az ő funkciója, egy sikeres üzletember, hogy a színházi, az NKO Színház és Tánc Kuratóriumának elnöke volt. Én egy csodálkozó típus vagyok, engem egyébként ez is meglepett, hogy valaki ebből a pozícióból pályázik egy pesti igazgatóért, de hát ez az ő ügye, illetve én elolvastam a pályázatát, maguk ismerik a pályázatát, mert amit az interneten látni lehet, abban minden harmadik oldalban van egy nem publikus kitakarás, de hát ha önök többet tudnak, akkor tudnak önök többet arról, mint amit én tudok, hogy mire készül.
Még mi sem tudunk színház többet, a pályázatot, ami hozzáférhető, azt elolvastam én is, meg nyilván sokunk. A nem publikus részeket még mi sem tudjuk, gondolom, hogy majd idővel, amikor már minden normalizálódott, akkor bizonyos részek ugye világosak lesznek és tiszták, hiszen a következő évadot el kell kezdeni majd tervezni, ki kell derülni, hogy kik fognak rendezni, mik lesznek az előadások, mi a műsor, terv, struktúra. Mi sem tudunk még többet, igazából az embert érdekli, kíváncsi rá, de van most feladat, saját előadásaink, amik már mennek, vagy a próbák, és akkor abba fektetünk minden ilyen gondolatot.
Annyit azért lehet tudni, hiszen valamilyen szinten a pályáz, pályázás során a színháznak legalább egy képviselője részt vett, gondolom én, a szakmai bizottságban. Tehát annyit lehet tudni, hogy mondjuk az új igazgató körülbelül ezzel a társulattal képzeli el a jövőt, amely társulat egyébként épp azt néztem, mindössze 31 néhány fő már, tehát 2000 óta, amióta maga ebben a színházban van, majdnem a felére csökkent ez a társulat létszám. Tehát, hogy körbe arra lehet számítani, hogy magukkal akar dolgozni, vagy ezt sem lehet tudni?
Tettünk föl ilyen kérdést, nyilván aki színész, az főleg ez érdekli, hogy lesz-e rá szükség, vagy milyen feladatokat kaphat. Zalán János igazgató úr azt mondta, hogy ő nézett sok előadást, ugye, és a társulata nagyon meg van elégedve, szerint ez egy magas színművészetet képviselő társulat, és hogy szeretne dolgozni sokunkkal, mindannyiunkkal. Nyilván ez azon is múlhat, hogy esetleg az új műsorpolitikához képest hány emberre van szükség, milyen feladatkörökbe, tehát zenés, táncos, vagy pontosan milyen karakterek inkább az elsősorba toltak, és hát hogy van-e olyan színész, aki majd tegyük föl, nem ért egyet azzal a műsorpolitikával, amit az új igazgató képvisel, és lehet, hogy ő maga fog távozni. Nyilván egy igazgatóváltásnál benne van az esély abba, hogy emberek cserélődnek, jönnek, vagy mennek el.
De mondjuk, ha marad, nem Igen. tudjuk, mi lesz, de tegyük föl, hogy marad, akkor 15 év alatt, amióta itt a Pesti Magyar Színházban játszik, és itt színész, azóta akkor ez a harmadik vezet, vagy mondjuk, ha a művészeti vezetőrendezők cseréjét is tekintjük, akkor még többedik váltás ez. Magának abban a társulatban színészként kell egy kicsit más színésznek lennie attól, hogy más a vezető? Hogy új éra jön?
Hát én azt gondolom, hogy nem is, tehát nem nekem kell szerintem másnak lenni, hanem mindig van egy vezetőnek, mindig vannak bizonyos emberekhez nagyobb kötődése, vagy erősebb kötődése, vagy jobban tetszik a játékstílusa, vagy csak emberileg közelebb áll hozzá, ezért többet gondol róla, és azért nagyobb és jobb feladatokkal látja el. Én ugye Biglódi tanár úrnál kezdtem még el itt a színházban a ténykedésemet, és az első néhány évben én mint fiatal végzett főiskolás, tanár úr nem is nagyon ismert engem főiskoláról, de oda vett, amit nagyon köszöntem neki, de nem feltétlenül kaptam olyan feladatokat, amit mondjuk egy fiatal, teletűzzel színész gyerkőc kaphatna, hogy egyre erősebb és egyre jobb dolgokat tudjon megmutatni magából. Most az elmúlt időszakban, hál' Istennek, kaptam olyan feladatokat, vagy egyre több és nagyobb feladatot, amiben azt gondolom, hogy több oldalt is meg tudtam mutatni. Úgyhogy a kérdésre visszatérve, próbálom megfogalmazni, nem is hiszem, hogy más színésznek kell lenni. Egyszerűen azt gondolom, hogy az ember tudja, hogy mit tud, vagy milyen képességei vannak, akkor azt teljes mértékben odarakni a színpadra, vagy a próbákról estéről estére, és majd a sors vagy az élet eldönti, hogy abban az érában szükség van-e rá, vagy milyen feladatokkal látják el.
De maga türelmes ember egyébként. Én ugye erről majd még beszélünk, de most még mindig ide visszatérve a váltáshoz, hogy azért is nehéz most, és azért lennék én a maga helyében például nagyon izgatott, mert arról semmit nem tudunk, hogy Zalán János művész, tehát hogy nincsen élő alkotó kapcsolata a mai Magyar Színházzal a elmúlt 5-10 évből, tehát fogalmunk sincs arról, hogy most az ő művészeti elképzelései azok milyen irányzathoz, vagy milyen színházi formációhoz, vagy milyen alkotó művészekhez köthető. Tehát, hogy most oda jön, mint igazgató, de biztos van neki, lesz neki főrendezője, vagy művészeti vezetője, vagy díszlettervezője, vagy és ugye erről nem tudunk semmit. Vagy maguk azért így hallanak ezt-azt?
Igazából nem tudunk is a semmilyen konkrétumot. Nyilván a színházban, a színházi világban mindig jönnek pletykák ide-oda, azoknak szerintem a 95%-ával nem kell törődni, mert valamilyen mítosz alapján jönnek. Nem tudjuk mi se, várjuk nagy bizalommal, és feltétlen. Én azt gondolom, hogy a társulat minden tagja pozitív nyitottsággal várakozik a dolog irányában, és majd, hogyha kiderülnek a konkrétumok, majd ahhoz képest lehet mindenkinek meg a véleménye, addig nem.
Jó, teljesen korrekt válasznak, kb. Ennyit akkor most így az első blogban az új igazgatóról, és akkor most hallgatunk egy kis zenét, és folytatjuk. Szeretítse Tamást?
Igen, a főiskolásként ugye nagyon, nagyon sokat hallgattunk, mert voltak idősebb vagy tapasztaltabb osztálytársaim, akik hatalmas Cseh Tamás rajongók voltak. Voltam is még a Katona József Színházban estjén, és hát egy nagyon erős hangulatot tudott nyújtani nekem nagyon fiatal felnőttként.
Azért kérdezem, mert most akkor a zene az ilyesmi lesz. Volt a MOM-ban egy Cseh Tamás koncert, a Vodku fiai nevű együttes, és több színész is fellépett ott, és egy elég jól sikerült dolog volt, és akkor abból próbálok most valami zenét csipegetni majd a mi beszélgetésünkhöz.
Hallgassuk!
Az ócska cipőt egy este már, oly vastagon lepte a sár, hogy végül megállt. Csak bámult Désirée, Désirée így suttogott, Istenem, Istenem, micsoda vidék, micsoda egy ócska vidék, a cipőm, milyen ócska már. Épp egy kocsma előtt gondolt arra Désirée, mit is mondott Antoine, tán egy éve lehetett, ne bámulj bambá, ha esik az eső. Az eső, jól van, gondolta Désirée, tovább megyek. Micsoda vidék, micsoda vidék, micsoda vidék, micsoda vidék, micsoda egy ócska vidék, nézd a cipőm, milyen ócska már, tá-ra-ra-tám, tá-ra, tá-ra-ra-ra-rám, 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 tá-ra-ra-rám, 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 tá-ra-rám, tá-ra-rám,
ahol hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják a Rádió Kun, szombat délután. Pavletics Béla a színművész, a vendégem, a Magyar Színház tagja. Pavletics, milyen név, milyen?
Hát én úgy tudom, hogy délszláv eredetű a nyelv, a név, Én pontosan nem jártam utána, de főiskolán volt egy művészet történet tanárunk, aki így bizonyos idegen neveknek így mondott néhány mondatot, és hogy elvileg Pál fia, Pál fi a jelentése. Többet nem tudok róla, megmondom őszintén.
Debrecenben született.
Igen.
És Debrecenben járt gimnáziumba az Adiba, ami eleve ott van a színház háta mögött. Nyilván, aki ott gimnazista, az valahogy úgy hátulról belenő rögtön a színházban, vagy eleve azért ment abba
eleve,
a gimnáziumba,
igen, igen.
Mert már...
Az Adiende gimnáziumnak van egy drámai fakultása, vagy tagozata. Ez már, én nem is tudom pontosan, de hát 20-20 valahány éves már, és nagyon sok színész járt abba a gimnáziumba drámai fakultációra. Hajdú Szív, Kálai Molnár Péter, Gubás Gabi.
Sejjudit.
Igen, köszönöm szépen. Akit nem mondok, az nem azért van, mert nem akartam, de hát szerintem 20-30-an is vannak a pályán.
Most van, társulatot össze lehet
húzni, igen.
Csak hát elég egy korosztály lenne.
Igen, hát nekem is a gimnáziumi osztálytársamból négyen színészek, egy filmrendező, egy pedig színházrendező. Egy pedig főügyelő a Debreceni Színházban. Tehát, hogy valahogy olyan szerencsés csillagzat alatt jött össze ez az osztály, hogy nagyon, nagyon erős művészi ambícióink voltak, és hál' Istennek ez szárba is szökkent, és úgy is alakult, hogy a pályán tudtunk maradni.
És egy ilyen osztályban a matek és a fizika tanár az ki nem keserve, könnyeket hullatva szenvedi meg a matek és fizika órákat?
Hát szerintem ez tanárfüggő. Mondjuk éppen a matematika és a fizika tanár egyáltalán nem, hiszen a fizika tanár Szilágyi Tibor tanár úr volt. Ő találta ki a drámai fakt egy nagy részét, tehát ő teljes mértékben tudta, hogy akik oda mennek gyerekek, nem azt akarják majd megtanulni, hogy kell pontosan mondjuk áramerősséget számolni, de nagyon érdekesen tudta...
Áramerősséget számolni? Jaj, de szép!
Az is lehet, hogy butaságot mondta. Na mindegy, az a lényeg, hogy de volt azért olyan óra, ugye ezeket az órákat mi csökkentett óraszámba tanultuk, az irodalom és a történelem és a drámai fakultációs órák voltak nagyobb számban. Hát voltak azért olyan természettudományi tantárgyak, amikre hát nem azt mondom, nem jártunk be, de hogy voltak fontosabb dolgok. Tehát próbáltunk rá, vagy valami műsort csináltunk városházán, vagy ilyen-olyan fellépéseken. Úgyhogy szerintem biológia és kémia tudásunk az hagy némi űrt maga mögött.
És a várakozások egyébként bejöttek? Tehát, hogy magad megismert tizenéves gyerekeket mind a színház, meg a színészet felé orientálódtak, és akkor lehetett tudni, hogy hát ez a Hajdú Sztív, ez vagy bohóc lesz, vagy színész, vagy szóval, hogy ezek látszottak igazából ezek a személyiségek, akik aztán később a színházi pályán karriert csináltak, vagy elindultak?
Hát én csak ugye a saját osztálytársamról tudok mesélni.
Mert Steve... mondta, hogy egy csomó színész lett onnan is.
Igen, igen. Hát ugye volt, aki eleve úgy jött oda, hogy színész akart lenni mindenképpen.
De maga is?
Én nem. Bennem ilyen, nem is tudom, milyen hangulat volt, így érdekelt, mert voltam így általános iskolában ilyen színjátszókörbe, meg így szerettem, így nem is tudom, az túlzás, hogy bohóckodni, de hogy úgy valahogy úgy az osztályban egy kicsit ilyen lököttebb voltam talán. És valahogy úgy, a sors úgy hozta, vagy éppen volt egy magyar tanárom, Simon Máriának hívják, és ő látott bennem talán valamit, és ilyen versmondó versenyekre küldött, vagy vitt. És valahogy úgy alakult, hogy ott a drámai fakultációs vezetők, tanárok megláttak egy ilyen versmondó versenyen, és akkor mondták, hogy jelentkezzek oda. És hát mondom, mit kell ott csinálni? És akkor valami ilyesmit hallottam, hogy ott ilyen operákat, meg ilyeneket tanulnak. És hát egy 14 éves gyermeknek az opera, meg ilyeneket tanulnak, az valaki ezt a botorságot mondta. De beadtam oda is a jelentkezést, és úgy alakult, hogy oda vettek föl. És aztán ugye az első, második év végén éreztem azt, hogy ez nekem tetszik. Én szeretem, hogy itt följövünk erre a kis színpadra, itt játszunk ilyen helyzeteket, vagy így átélünk bizonyos dolgokat, amiket az életben nem tudunk, vagy nem mernénk. És onnantól jött nekem az, hogy én színész szeretnék lenni. Nekem. A többieknek volt, akinek közben ment el a kedve, vagy ugyanúgy később jött meg, és volt, aki permanensen kiállt az iránt, hogy igen, ő színész lesz, és az lett belőle.
A Debreceni Színházban ez milyen korszak volt?
Lengyel György volt az igazgató, és Pincés is már volt a főrendező.
Akkor ott voltak ilyen kortárs magyar dráma bemutatók.
Volt kortárs magyar.
Volt akkor.
Igen, igen, voltak. Minden
nem
volt.
Nem kerülték a színházat, gondolom, ha már olyan közel voltak.
Nem kerültük, természetesen volt bérletünk hozzá, hogy a színházi előadásokban, és sokunk szerepeltünk is. Volt, akik kisebb szerepben, volt, akik kicsit nagyobbat kaptak, úgyhogy a színházban ott megmerítkezhettünk, hogy milyen tényleg egy ilyen igazi színházi próbafolyamat, vagy az egész hogy működik.
Meglepve láttam az életrajzában, hogy Miskolcon tanult aztán egy évig jogi karon. Ezt komolyan gondolta ezt a dolgot?
Nem, hát én sajnos én egyáltalán nem gondoltam komolyan, de főiskolára elsőre nem vettek föl. A második rostán elhullottam, és hát én ezt borzasztóan éltem meg. Azt éreztem, hogy akkor engem soha többet nem fognak fölvenni. Olyan érzésem volt, mint Tónió Kröger. Nem akarok ilyen nagy szavakat mondani, csak ugye akkor tanultuk. ezért valahogy azt éreztem, hogy ez rólam szó, hogy én soha többet nem fogok színház közelébe kerülni, ha egy év múlva meg is próbálom, akkor is lehet, hogy már ha valami tehetség volt is bennem, hát az hova lesz, az elfogyik, kimegy. És hál' Istennek elég jó tanuló voltam, és hát közben tudtam, hogy valamit kell csinálni, meg édesanyám is mondta, hogy hát kisfiam, azért valamit csak kellene mellé nézni, mert hát sosem lehet tudni, hogy ez hogy alakul. És a Miskolci jogi karra fölvettek, ahol egy évet el is végeztem.
De mit gondolt, hogy majd ügyvéd lesz, és a tárgyaló teremben látványos
hát én igazából nem gondoltam semmit, mert én,
ügyvéd, igen,
én színész szerettem volna lenni mindenképpen, de mikor ez a lehetőség így megszűnt közeli célként, akkor igen, hát ugye az amerikai filmek hatására, akkor még nem tudtam, hogy természetesen az nem olyan, mint a magyar jogrendszer, tehát hogy nincsenek ilyen nagy beszédek a 12 esküdt előtt, meg nem lehet olyan nagy műsort művelni, de valahogy az abba is volt valamilyen ilyen vonszó, hogyha mondhatom ezt, bár a színészet ugye az volt az első számomra. Úgyhogy oda fölvettek, én nagyon jól éreztem magam úgy Miskolcon, nagyon sok barátot találtam akkor, a dolog, amit tanulni kellett, az egyáltalán nem kötött le. Tehát voltak olyan esteim, amikor hát nem azt mondom a sírva, de hogy megrendülten kérdeztem szüleimtől is, meg úgy magamtól, hogy mit keresek én itt, hogy miért kell nekem itt lenni, hogy ez nem jó. És aztán közben visszajártam az Adi gimnáziumba, Sikor Sándor tanár úr, színművész úr volt a beszédtanárom, hozzá visszajártam így készülgetni versekkel, monológokkal, és hát fölvettek. Aminek nagyon-nagyon örültem. Egy volt gimnazista osztálytársam, Makokics Péterrel, aki jelenleg Miskolcon színész, úgyhogy együtt kezdtük el a főiskolát, és nagyon-nagyon örültem, de mindezek mellett én még befejeztem a miskolci jogi kar első évét, tehát a nyári szünetet én még végig tanultam, és magyar alkotmány és jogtörténetből egy egyest követően egy hármasra levizsgáztam, ha esetleg kirostálnak, mert ugye voltak fölöttem már a főiskolán, akik mondták, hogy hát azért ez nem olyan, hogy bekerülsz és akkor itt maradsz, hanem hogy vannak osztályfőnökök, akik úgy erősebben rostálnak az emberek között, úgyhogy én ettől is tartva gondoltam, hogy legyen valami biztos pont, hogyha minden elvész.
Jó, hát mondjuk azóta az alkotmány, az a magyar alkotmány sem annyira biztos pont már, de minden értem, igen. És színházba járt Miskolcon? Ott akkor mi volt?
Hát igazából Miskolcon nem nagyon jártam színházba.
Nem, a paragrafusok lefoglalták.
Hát meg ugye egy egyetemista, én mondjuk akkor még nem, hogy mondjam, így az erősebb társasági életet nem kultiváltam, de hogy hétfőn megérkezett az ember, és csütörtökön már el is jött Miskolcról. Úgyhogy én maximum 3 estét töltöttem egy héten, nem jártam.
Jó, hát jött a főiskola, a Kerényi Imre osztályába járt, és ahogy néztem, ez a 2000-ben végzett Kerényi osztály, ez volt az utolsó prózai osztálya Kerényi Imrének, később aztán zenészetet tanított. És hát ő elég hosszan évtizedekig tanított a főiskolán, és voltak neki különböző korszakai. Volt, amikor alkotóilag is jó paszban volt, és fanatikus volt pedagógusként is, aztán volt, amikor volt ott egy a rendszerváltás környékén egy osztály, amelyik kvázi leváltotta őt, tehát amikor gondok voltak vele. Milyen korszakában találkoztak vele? Mit lehetett akkor megtanulni tőle?
Hát mi abban a korszakában találkoztunk vele, ezeket mi is hallottuk, hogy ő egy hatalmas ilyen lánggal, tűzzel teli ember és rendező, de mikor minket felvettek, ő azután kezdte el felújítani a Madách Színházat, ami azt jelentette, hogy az utolsó szög, malteros lapát, és mindent ő nézett, szerzetbe nézte, hogy mi hogy működjön. De igazából az első fél évben még ott volt velünk, még úgy láttuk, találkoztunk vele órákon, és aztán valahogy úgy elmorzsolódott ez a vonal, és voltak idősebb osztálytársaim, vagy hogy mondjam, tapasztaltabb osztálytársaim, akik azt mondták, hogy hívjunk különböző rendezőket és tanárokat, úgyhogy ilyen szempontból Kerényi tanár úr volt az osztályvezető, aki még úgy évente egy-egy kurzust, egy-két hónaposat még úgy csinált velünk, de alapjában az ő beleegyezésével mi volt szerencsénk meghívni Méhes Laci, Zsámbéki Gábort,
Zsótért,
köszönöm szépen, Novák Esztert, igen, most így hirtelen nem tudtam. Úgyhogy a színházi világ elég sok szektorából találtunk.
De akkor jól jöttek embereket. Ki ebből a dolgokból,
ez igen. Biztos. Igen. Én azt gondolom, jól jöttünk ki, mert vannak olyan osztályok, akiket ugyanaz a két tanár tanít 4 éven keresztül, ami ebben az időszakban, amikor így az ember próbálja összeszedni magát, hogy ő ki is, meg mi is, és próbálja így elesni a különböző dolgokat, hogy hogy kellene a színházról gondolkodni, vagy hogy kellene ezt a dolgot művelni, akkor szerintem az a jobb, hogyha minél több helyről kap valami kis ízelítőt, és ő majd eldönti magába, hogy neki tetszik, nem tetszik, tudja-e, vagy egyetérte vele, vagy majd így később, néhány év múlva egyszer csak így előjön, hogy hoppá, hát mi csináltunk olyat is, és hogy annak azért volt értelme, és abból azt lehetett megtanulni, amit még akkor nem fogtunk föl feltétlenül. Úgyhogy igen, jól jöttünk ki szerintem belőle, és örülök, hogy ennyi mindenkivel tudtunk dolgozni.
Kerényi Imre osztályfőnökből következett egy-két szerep is a Madách Színházban. Nem tudom, talán ott volt gyakorlaton, vagy ha nem, akkor is ott megfordult a Madách nagy színpadán néhányszor. Most mondom, hogy volt ugye például a tragédia, az ember tragédiája, amit Kerényi Imre rendezett, és fel voltak osztva az Ádámok, és fiatal Ádámot játszott, igen. És én azt úgy... Nem tudom elképzelni, hogy ez igazán nagy felhőtlen öröm az embernek, amikor megkapja Ádám egyet. Vagy azért ez egy nagyon felpiszkáló, ambicionáló feladat egy fiatal embernek?
Hát olyan szempontból igen, hogy ugye negyedikes voltam, és ez volt az új Madách Színház megnyitó előadás.
Felújított színháznak.
Igen, tehát ez egy ilyen, nyitánya, igen. Eleve egy ilyen hatalmas dolog, gondolom, egy új színházat megnyiti Pesten.
Nagy protokoll legalábbis.
Igen, még hogyha jogfolytonos, tehát ugyanaz a dolog működik, de mégis egy új épület, tiszta minden más volt. Hát én örültem neki természetesen, mert volt arról szó, hogy esetleg az osztályból más is lehetne, és akkor nem azt mondom, hogy egy válogatás volt rá, de hogy így, hát mondhatni azt, hogy tanár úr azért így nézegette, hogy esetleg ki kivel lenne jobb, vagy külső, vagy nem tudom, Bezső alapján éppen kire gondolna. Én nagyon örültem neki, természetesen meg is voltam tőle ijedve. Akkor én még nem éreztem azt, hogy jaj, hogy Ádám, hogy az nem egy ilyen játszható szerep, vagy nem egy olyan színész vágy, hogy mint nem tudom, Róveó, Hamlet, vagy Macbeth, vagy a többi ilyen erős drámai dolog. És hát a tanár úr is úgy rendezte meg, aki látta, az emlékszik, hogy volt benne minden. Tehát, hogy mondhatom azt, hogy mindenki találjon benne magának valami szórakoztatót, vagy amire jobban oda tud figyelni, még ha nem is feltétlenül volt koherens az egész. Tehát ilyen darabos volt, mindenféle korból, mindenféle stílus volt benne. De nagyon örültem, nyilván, hogy egy új színházban vagyok, hogy én vagyok fiatal Ádám, azt hittem, hogy az majd hogy elindítja a pályámat, és majd szakítok előre, és őrült módjára kapdosnak utána. De nem így lett, ezt így zárójárva hozzáadom, nem. Szerettem csinálni, és találkoztam természetesen olyan emberekkel, akiknek nagyon örültem. Rátóti Zoltán, Huszti Péter, Kismari, Varga Klári.
És akkor gondolom, akkor volt először egy ilyen nagy színpadon, nem? Azért nagy színpad sok néző előtt.
Hát igen, Debrecenben voltam ugye, de hát akkor 3 mondatom volt összesen. Természetesen, igen, először voltam egy ilyen helyen, meg az egész, ugye az egésznek van egy ilyen súlya. Azt gondoltam, vagy én legalábbis magamra raktam egy ilyen súlyt, hogy fiatal Ádám, tragédia, madács. Puh!
Igen.
És akkor...
Joga.
Igen. Joga, hát lehet, hogy ha az ember ezt nem rakja magára, akkor sokkal szabadabban, bátrabban és jobb dolgokat tud kihozni magából. Én akkor még teljesen mindennek az elején voltam. Nem is nagyon tudom, hogy milyen voltam egyáltalán, vagy hogy lehetett azt úgy értékelni, vagy az egészről a nézők mit gondoltak. De igen, a Madásban voltam, és mellette párhuzamosan még a Pesti Színházban is volt szerencsém játszani egy Hegedűs D. Géza tanár úr által rendezett Oscar Wilde nagy szemérmetlenségről című darabban, ami Oscar Wilde pere, három perét dolgozta fel, egy ilyen dokumentalista darab, és
Alföldi... Azt hiszem, körülbelül onnan tudjuk Robi magát. Volt.
Igen.
Körülbelül attól kezdtük.
Igen. Na hát ez nagyjából egy időben volt, vagy talán egy picivel hamarabb volt ez a Pesti Színházas dolog.
Aztán láttam, hogy a Madácsban játszott a Lugosi című darabban, ami arról emlékezetes, hogy Darvas Iván játszott benne, és azt úgy képzelem, hogy akkor az ember azt nem is tudom, mit csinál.
Így, pontosan. Pontosan ez volt, hát abban is mondjuk talán 2,5 mondatom volt, de ámulva néztem. Nem is tudom, tehát néha még most is így felvillan egy ilyen gép, hogy reggel 10 óra, ugye én főiskolás vagyok, nyilván akkor már az ember úgy bulizik is, meg ez az, meg próbál hajnalig, és akkor bemegy 10-kor reggel próbára, kicsit úgy még úgy pihengetne jobban, és akkor azt látom, hogy ott van Darvas Iván, aki a csúcson van a szellemi képességeinek is, tehát a szöveget pengén nyomja tele energiával, egyik oldalról lóg a mikroport, hogy ugye végig ő beszélte a darabba, tehát hogy nem menjen tönkre a hangja, a másik oldalon azért be volt rakva a fülébe egy füles, ami a sugó nyomta néha a szöveget, hogy tudjon rendesen példány nélkül próbálni már az elején, és hát az ámulatba ejtő volt, hogy ő annyi idősen ezt a hatalmas szövegmennyiséget, játszani valót, játékosságot, mert volt abban dráma, vígjátéki rész, amit neki, mint Lugosi Bélának kellett megformálnia, az őrületes volt. Tehát az nagy tanulság volt. Számomra legalábbis.
És akkor volt ez a Pestiben a Hegedűs D. Géza, erre hogy találta magát?
Hegedűs D. tanár úr, beszédtanárunk volt a főiskolán, és neki egy nagyon jó szokása volt, és szerintem ezt mai napig megtartotta, hogy azokat az osztályokat, akiket ő tanít, és mondjuk éppen rendez, vagy a Pestiben, vagy a Végben, bizonyos szerepekre, ha alkalmasnak találja őket, akkor beemeli oda. Független attól, hogy gyakorlaton ott marad-e, vagy esetleg később kap a szerződést, de hogy így ad nekik lehetőséget, és nekem is még 2 vagy 3 osztálytársamnak, fiúnak volt ilyen szerencséje, kaptunk lehetőséget, és én éppen egy ilyen nagyobb acska szereppel, én voltam ahol Oscar Wilde-nak a kedvese, Lord Alfred Douglas, és hát igazából Alföldi Robival volt, hát nem azt mondom, hogy kettősünk, mert én igazából mindig egy ilyen külső monodrámaként elmondtam bizonyos helyzeteket, amik a színpadon megjelentek. Úgyhogy ez történt, azt is nagyon szerettem, mert hát ugye Hegedűs D. tanár úr, Alföldi Robi, Kálid Artúr, Selmeci Roland, Méhes Laci, akiket láthattam, hogy ők hogy próbálnak, és hát ők azért már elég rutinos próbálók voltak, tehát tudták, hogy mit, hogy kell csinálni, és nagyon jól szórakoztam rajtuk emellett.
És a közönség hogy fogadta ezt? Én nekem úgy rémlik, hogy ez nem volt valami nagy siker, lehet, hogy ez a Váci utcai közönségnek, vagy mi az, hogy Váci utca. Hát igen, ez a Pesti Színháznak végül is egy régi, tradicionális közönsége van, talán még inkább, mint a Végnek, én ezt mindig úgy érzem.
Én ezt nem tudtam még akkor megállapítani, mert nekem igazából Pesten az volt az első darab, amiben játszottam, tehát nem tudtam, hogy most mik a reakciók. Nem játszottuk olyan sokat, meg hát nem egy olyan darab, ami olyan nagyon belemegy az emberek lelkébe, vagy annyira megfogja őket a gondolatisága. Egyszerűen csak elmondott egy történetet, hogy Oscar Wilde-ot hogy alázták meg többször.
Közben aztán, nem most vagy közben, vagy aztán, na mindegy, szóval kiírtam, hogy azért egyszer játszott máshol is, mint hogy így hűségesen 15 éve a Magyar Igen. Színháznak a tagja, hogy volt például Tatabányán, egy Koltai M. Gábor rendezte Róma ős Júliában, meg a Vidám színpadon, az Ördög nem alszik van, és mondjuk arra emlékszem. Igen. Tehát amikor így elmegy, akkor ezeket így direkt válogatja, vagy ezek a lehetőségek, és örül neki, hogyha valahol máshol kipróbálhat mást.
Hát ez a második.
A második
pont, eset. igen, még nem tartottam, vagy még nem tartok ott, hogy így dobálnak különböző opciókkal, és akkor majd én eldöntöm, hogy melyiket választom. Hál' Istennek a Tatabányára Koltai hívott a főiskoláról, még emlékezett rám, vagy nagyjából egyszerre végeztünk, és akkor a Romeo-ba Párizt játszottam. Parti Nóri és Huszár Zsolt volt a szerelmes pár, és nagyon jó próbafolyamat volt, nagyon szerettük az egész, ilyen nagyon, nagyon baráti volt az egész hangulat, és szerintem az előadás is elég jól sikerült. A Vidám színpadon pedig a Gárdi Gabi bácsi főszereplésével játszottuk ezt az Ördög nem alszik című darabot, amit Iglódi tanár úr rendezett, ezért ő hívott engem oda egy ilyen kisebb karakterre.
Úgy emlékszem, hogy ugye Agárdi Gábor is egy olyan színész volt, akivel találkozott a Magyar Színházban is, és majd a negyedik felvonásban beszélgetünk a Magyar Színházról, de nekem valahogy olyan emlékem van az Agárdi Gáborról, talán éppen ebből az előadásból, hogy ő ott aztán mindent, amit komikusként be lehet vetni, azt bevetett.
Mindent, igen. És annál is többet.
Igen, és annál is, és nekem van valami olyan emlékem róla, lehet, hogy pont ebben az előadásban volt, hogy a nyelvét nyújtogatta, és piros volt a nyelve, és akkor én láttam magam előtt, hogy ő bizonyára egy málnás cukorkát elszopogatott előtte, hogy neki ilyen piros legyen elő. Tehát megpróbálom elképzelni azt a helyzetet, hogy állok fiatal színészként a színpad szélén, vagy a takarámban, és azt nézem, hogy ezek az öregek mit művelnek, hogy semmit nem restelnek. Ez elrettentő, vagy az ember ebből is tud tanulni, vagy kiszedi azt, amiről úgy gondolja, hogy ez 2000-ben, vagy 2050-ben is megtanulható még, és alkalmazható színészként. Hogy viszonyul ezekhez az öregekhez, ezekhez a nagy bölényekhez, a maguk mindenféle eszközéhez, amit látott egyébként a Magyar Színházban is, Agárditól, Kállai Sinkovics, nem tudom.
Igen, hát először is ugye egy ilyen hatalmas félelemmel, vagy rettenettel megy el az ember mellettük, vagy ment el az ember mellettük, hogy úristen, tényleg, ez ő itt van, él, én meg itt vagyok mellette, pedig 2 éves koromban, nem tudom hány éves koromban hallottam már a nevét, és azóta látom tévébe, meg tudom, hogy ki, és most itt vagyok, jaj, megszólított. Igen, engem szólított meg. Tehát, hogy van egy ilyen meglepő dolog. A másik, hogy nézed, hogy mit játszik, hogy játszik. Nyilván mindenkinek van egy stílus rendszer, amiben jobban mozog, vagy jobban szereti csinálni, és az adott személy eldönti, hogy az neki tetszik-e. Az biztos, hogy Gabi bácsi egy akkora hatalmas bohóc volt, de mégis mindent annyira átélve fogalmazott meg a legnagyobb bolondságot is, amit kitalált, hogy piros a nyelve, vagy hogy én nem is tudok rá szavakat mondani. Mindenképpen vagy ragad. Tehát ha nem is tudatosan nézi meg az ember, hogy na én majd ezt fogom így csinálni, ha lesz egy olyan helyzet, hanem egyszerűen csak valamikor észreveszi, hogy pont egy olyan dolog jut eszébe egy helyzetben, amit talán akkor látott. És az ő nem is tudom, ő mozgása, vagy stílusa, vagy valami kis huncutság, ami a szemében fölvillant, az egyszer csak úgy megérzi az ember, hogy hú, de jó, hogy ez bennem is van, vagy ezt el tudtam tőle lesni. Nagyon sokat néztük, főleg Gabi bácsi az volt még nekem szerencsém, mert Sinkovics Imre bácsi nem sokkal azelőtt halt meg, Gálai...
Sinkovicsot még a Csongoris Tündében láthatta.
Igen, igen.
Ott akkor ők játszották ott.
Igen, csak pont a Csongor Istenbe bemutatója után, vagy nem sokkal azután távozott el tőlünk, és én akkor nem nagyon tudtam őt. Tehát én nem ismertem meg annyira.
Másra volt még akkor, igen, különben igen. Is. Értem.
Igen, de Gabi bácsival nagyon sokat töltöttünk együtt, és a Gobi Művész Klubban milliószor ültünk mellette esténként, ő pedig mesélt. Nyilván volt, aki mondjuk Fülöp Zsiga bácsi ült mellette, és akkor ránézett, és mondta, hogy ennek talán a fele igaz, de hát azt éreztük, hogy nem baj, ha fele sem igaz, az se számít, mondja.
Hát ez így van jól. No, utolsó zene következik, és aztán folytatjuk. Thank you.
lám az express pompás vidéken vágtat, robog velünk. Úgy, mint régen, újra Krakkóba szól a vonatjegyünk. Habzó cseh sört iszunk az étkező kocsiban. Nézd ki, a hajnali tájnak hangulata van. Vendéká fülbevalód, szórja fényeit. Váltsunk át koronára 65 zlotyit. Pompás hajnalban fürge szerelvény vágtat, robog velünk. Osztrák öngyújtom lángja fellobban, Krakkó felé megyünk. Szemedben tükröződik az étkező kocsi. Sörfoltos abroszunkon 65 zlotyi. Ablak üvegében látom régi arcomat. Lovniv cigarettán végén fénylő parazsa. Néz ki hajnalban és a mezőkön sok-sok emlék kering. Ott áll Vanda és néz csak Stefán is épp a kezébe int. Gondolja galambokra Krakkó főterén. Fénykép készül Forte filmre, rajta te meg én. Tölts hát a poharamba, és nézz rám meg itt. Lám csak, hát voltak nekünk szép élményeink. Nyújj át az abrosz fölött, lássam gyűrűdet, azt a szemkápráztató követ. Tavaly előbb Dubrovnikban vettem még neked, lám csak, hát voltak nekünk élményeink. Lám csak, azért voltak nekünk élményeink. Lám csak, azért voltak nekünk élményeink.
Ahol hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják. Pavletics Béla a vendégem, Csalócki Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok. Pavletics Béla 2000-ben került a Magyar Színházba főiskola után, és akkor alig, hanem még Nemzeti Színháznak hívták azt az épületet ott a Hevesi Sándor téren. És arra gondolok, hogy hogy maga egy nagyon nehéz időszakban kerülhetett oda, amikor az egész színház, úgy képzelem, kicsit deprimált volt attól, hogy lett az új nemzeti, és tőlük elvették a nemzetiséget. Az egész társulatból talán, ha egy ember lett az új nemzeti tagja, és a többiek ott maradtak, megfosztva, hát nem tudom én, névtől és rangtól, és talán még jelmeztártól is, meg nem tudom, és akkor oda kerül egy fiatal ezt. Ezt ilyenkor valamelyest átérzi, vagy átveszi ezt, és ez is beépül, vagy pedig ezt helyből el kell utasítani, mert különben nem lesz a dologból semmi.
Én nem éreztem ezt át.
Nem?
Én nem, mert ugye nekem ez nem volt igazából semmilyen érzelmi kötődésem. Jártam néhányszor előtte a Nemzeti Színházban még főiskolásként, de nem volt semmi olyan kapcsolatom, ami miatt ez nekem rosszul esett volna. Az biztos, hogy a társulatnak, nyilván az öregeknek, a nagy öregeknek ez hatalmas szívfájdalom volt. Kétségkívül mindent elvittek a jelmeztártól elkezdve, tehát volt egy ilyen leigázott sereg hangulat. Mindemellett ugye, hogy még a nevünk se nemzeti, amúgy se volt az a színház feltétlenül a művészeti térképen olyan szinten, hogy nem nagyon jártak a szakmai kritikusok, nem volt olyan státuszra emelve, amit talán megérdemelt volna. Tehát volt egy ilyen szélsőséges, perifériális helyzete szerintem, és miután a nemzeti nevét is elvették, azután meg még inkább maradt egy kicsit ilyen megfáradt, olyan régebbi hangulatú dolog, de nagyon sok fiatal színész volt ott, volt, aki főiskolát végzett, volt, aki az akadémiából nőtt ki, Soltész, Böze, Szatmári Attila, és volt egy ilyen nagyon erős fiatal maga, akik viszont nagyon szerettek volna csinálni valamit. Tehát, hogy legyen az Bob Herceg, de akkor mi próbáltunk a folyosón kitalálni plusz színes dolgot, amitől mondjuk nézhető vagy élvezhetőbb lesz, vagy olyan lesz, amit inkább mi néznénk ebben a helyzetben, mert ugye Iglődi tanár úr azért egy másik korosztályt képviselt, egy másik fajta energiával, és mi mindig próbáltunk még annál is többet megfogalmazni, lehet, hogy néha túl is gondoltuk, vagy túl is próbáltuk, vagy túlagyaltunk bizonyos helyzeteket, mert nagyon meg akartuk mutatni, hogy mi ott vagyunk, mi szeretnénk csinálni dolgokat, és együtt nagyon jók vagyunk, és szerintem ez a erős mag, ez nagyon sokat segített a színházban azóta történt változások, és minden dolgot szerintem emiatt tudtunk a színház Zal együtt jobban átélni, vagy hogy mondjam, túlélni. Vagy, igen.
Most a legutóbbi igazgatói érában, Őze Áron alatt volt egy koncepcióváltás, hogy igen. Gyermek és ifjúsági családi színház lesz a Magyar Színház. Ez nem feltétlenül olyasmi, gondolom én, rossz májú van talán, aminek egy társulat így hurrázni és örülni kezd. Viszont nekem az volt a benyomásom, hogy maga, nem tudom, hogy örül-e neki, de hogy maga jókedvel játszik gyerekelőadást. Tehát én néztem a révfülönben, és határozottan úgy éreztem, hogy maguk ezt, legalábbis a Takács Géza és maga, mint két lovag, ezt kifejezetten erősen élvezik, és frappírozza a kreativitásukat azt, hogy most egy ilyen gyerekdarabban játszanak. Jól gondolom?
Én nagyon örülök, ha ezt látta. Egy mondatot arról, hogy mikor megtörtént ez a váltás, akkor persze mindenki egy megfogalmazott, hogy Jézusom, akkor mostantól csak gyerekdarabokat fogok játszani, és akkor mi lesz a nagy művészi megvalósítása, vagy hogy én vérezni akarok, halni, meg gyilkolni, meg akármi. De hát ezt mondták, hogy azért ez nem ezt jelenti. Az ifjúsági színházban azért benne van Shakespeare, Molière, Goldoni, tehát bármi lehet. Azért a fiatal felnőttek, egyetemistáknak nyilván nem mesek el. Feltétlenül na, ezt szerettem volna ide tűzni. A másik az, hogy én nagyon szeretek ilyen gyermekdarabokban játszani. Hál' Istennek olyan mesedarabokat csinálunk, ami felnőtteknek is szórakoztató. És nagyon sokszor látjuk, hogy a felnőtt ugyanúgy, tehát a szülő ugyanúgy élvezi, mint a gyermek. Sőt, vannak olyan poénok, amiket nyilván a színész úgy elrejt, hogy az a felnőtteknek lehessen egy ilyen kis csemege. És mind a Rumini, mind a Réf Fülöp, az egy nagyon jó munka volt. A Ruminit Méhes Laci rendezte, Réf Fülöpöt pedig Göttinger Pali, aki hát szabadjára engedett minket, hogy mondta, hogy nyugodtan, amit gondolunk, és Gézával, Takács Gézával ott nagyon össze. Már előtte a Holdvilágutas és Holdvilágban is nagyon jól megtaláltuk egymást, hogy kedveljük egymást mindenbeli, mind szakmai szinten, és itt megpróbáltunk tényleg minden dolgot belerakni, úgyhogy egy erős gázpedált nyomtunk rá, és
hát jó, lehet,
hogy picit sokak vagyunk, de...
jó. Na, arról az elején volt szó, hogy 15 éve van a Magyar Színházban, de ezt már nem tudom, hanyatszor mondom, mint olyan nagy jelentősége lenne az évek számának, de minden esetre tehát kis szerepekből indult, és az a ritka példa, mert ez elég ritka egyébként, hogy egy lassú érlelődés és felívelődés, vagy nem is tudom, tehát, hogy egy kiérdemlés, hogy a szerepek egyre nagyobbak, vagy legalábbis vannak már nagyobb feladatok, komolyabb feladatok. Tehát, hogy nem muszáj a második alabárdosnak maradni mindig, hanem ha az ember szépen dolgozik, és jól dolgozik, és sokat dolgozik, akkor ez előbbre is visz. És most éppen itt vagyunk egy ilyen jelentős előbbre vivetelnél, ennél a Macbethnél, aminek a címszerepét játsza Horgas Ádám rendezésében. és megnéztem a kritikákat, ez egy nagyon-nagyon érdekes színes előadás, újabb nemzedékeknek szó, úgy képzelem, tehát főként a fiatalok, amint erről szó is volt, hogy hát azért a gyereknek ifjúság, tehát lehet fiataloknak klasszikust játszani, a hogyanja a kérdés, és akkor a kritikák azt mondják, hogy szegény színészek a díszlet csapdájába estek, és hogy a rendezés mindent elkövet, hogy róluk elterelje a figyelmet, tehát ez valóban egy ilyen nagyon színes, szagos, látványos produkció. Vajon ez magának, aki a címszerepet játsza, előnyös vagy hátrányos? Tehát mondjuk más felkészülést igényelt-e? Bizonyos szempontból biztosan, mert van például egy ilyen kötélszáma, mint a címszám.
Egy tisú szám, igen.
Igen, de hogy akkor ez jó magának, mert hiszen maga is fiatal, és azt élvezni nézőként is, amit a fiatal nézők élveznek, ennek az egésznek a mozgalmasságában, vagy pedig mégis színészileg kicsit le van nyomva abban, hogy nagyon szépen kiélje a gyilkolni és érezni akarok, és egyebek. Hogy áll ezzel a Macbeth?
Én nem sok kritikát olvastam, nem sokat találtam, de majd szívesen megkérdezem, hogy az pontosan melyik volt. Olvastam egy-kettő mást, aki ennek egy másik oldalát fogalmazza meg, de igazából nem is ez számít, szerintem, hanem az, hogy akik nézték, és nézték elég sok szakmai ismerősöm, vagy barátom, azoknak nagyon tetszett. Kétségkívül egy ízlést, vagy egy stílusrendszert követelt, tehát van, akinek nagyon fényles, lobog, lángol, esik, kell, robban, és azt mondják, igen, hogy elvész. Tehát elvész a színész. Egy nagyon erős formanyelv. Tehát összművészeti, vetítés, zene, koreográfia, játék, minden takra működik, a mondulókat szinte zenei végszóra kell elkezdeni és befejezni. Tehát ez egy nagyon erős színész technikai koncentrációt igényel, nem csak a részemről. De azt gondolom, hogy ha valami van az emberben, vagy valamit gondol egy szerepről, akkor azt azokban a bizonyos keretekben is ugyanúgy meg tudja fogalmazni. Sőt, ez még nagyobb feladat, mondjuk egy 30 másodpercbe meg összefogalmazni, megsűríteni azt a dolgot, amit lehet, hogy mondjuk másfél percben is meg lehetne csinálni. Én nem féltem ettől, megmondom őszintén, valahogy, amit az előbb említett, hogy kisebb szerepekből alakultam idáig, hál' Istennek azért a Labárdos 2 az nagyon elején volt csak, de hogy főleg, nem, ez nem csak izgultam, tehát én főleg karakterszerepeket kaptam én inkább, de ez nagy részben szerintem rajtam is múlott. Én egy későn érő típus vagyok, azt gondolom, még gimnáziumban is volt olyan tanár, aki lánynak nézett, picit hosszabb volt a hajam, magasabb a hangom, és kicsit véknyabb voltam, tehát hogy mondjam,
mindig... Kosaras lánynak nézték.
És még kisebb is voltam jóval. Tehát, hogy sok minden engem később ért el, mint ahogy én szerettem volna. Tehát én azt éreztem, hogy én már kész vagyok erre, én már kész vagyok arra, amarra, de valahogy nem jön. És valahol, vagy így, nem tudom, egy jó ideje már úgy megpróbáltam ezt magamval feldolgozni, hogy aminek el kell jönnie, az biztos, hogy el fog jönni. Ez lehet, hogy egy ilyen hit, vagy egy ilyen spirituális dimenzióba gondolkodik az ember, de én úgy éreztem, hogy én mindent megteszek azért, hogy amit szeretnék, azt elérjem. Van egy pont, ami már nem rajta múlik. Nyitott vagyok arra, hogyha jön, ha nem jön, akkor nem fogok rajta rágódni, mindent elkövetek, hogy eljön. És az elmúlt egy másfél-két évben, főleg miután Göttinger Pali volt a művészeti vezető nálunk a színházban, kaptam olyan feladatokat, Tasnádi Közellenség című darabjában voltam a csődőr, Utas és Hold világban, van egy ötszereplős vonalhúzás című Ivanyos Ambrus írás, amiben kifejezett nagy és jó feladatok találtak meg, és így érkeztünk el a Macbethhez, amiben, hát most azt mondom, hogy nem izgultam, akkor lehet azt mondják majd, hogy persze, de tényleg nem izgultam előtt. Amikor megtudtam, hogy én leszek Macbeth még a nyár elején, arra nem számítottam. Tehát még szerintem most is ül egy részem ott az asztalnál, és tudtam, hogy lesz, de egyáltalán nem gondoltam, hogy én leszek. És nem is, megpróbáltam magam nem rá görcsöltetni, hogy Macbeth, úristen, ez most, ez olyan, mint a Hamlet, ez egy ilyen hatalmas dolog. Megpróbáltam figyelni a feladatra, hogy én mit gondolok ezekben a helyzetekben, persze Ádámmal együtt, aki nagyon tudta, mit szeretne látni formailag mindenképpen, És hát voltak olyan pontok, amikor elkezdtünk egymással kicsit így birkózni, hogy én megpróbáltam kitágítani a lehetőségeimet, ő megpróbált picit visszarakni abba a rendszerbe, amit ő szeretne. És aztán lett ez az eredmény, amit láthatok a nézők, remélem minél többen majd, ha jönnek. Én azt gondolom, hogy amit lehetett, mindent megtettünk, és én mondhatom azt, hogy én elégedett vagyok ezzel az előadással. Persze tudom, hogy minden előadásról egyre többet és többet lehet még hozzátenni, de azt gondolom, hogy ez egy jól sikerült előadás, és nagyon örülök, hogy ezt játszhatjuk, és remélem még játsszuk is majd sokat.
Akkor nézzünk bizakodva a jövőben.
Úgy legyen.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
Pavletics Béla volt ma a vendégem. Ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor volt. Stuber Andrea vagyok, elköszönök. Hallgassanak bennünket a jövő héten is.